8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva az MVB 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az országgyűlési választás jogerős végeredménye szerint a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett. A megbízó leveleket Sasvári Róbert és Nagy Attila elsőként a Tisza párt listájáról mandátumot szerzett Kapitány Istvánnak adta át. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok, utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a verstípus sajátosságait. Az érettségi második részének megoldására 150 percet kaptak a vizsgázók. Azok, akik középszinten érettségiztek, egy 500-800 szavas műértelmezés vagy témakifejtő esszé közül választhattak, amivel maximum 40 pontot szerezhettek. Az Eduline beszámolt arról is, hogy az emelt szinten vizsgázóknak 40 plusz 20 pontot érő szövegalkotási feladatokat kellett megoldaniuk, egy műértelmező szöveget és egy reflektáló szöveget kellett írniuk. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 76.109, emelt szinten pedig 2.417 tanuló adott számot tudásáról. Ma a matematika érettségivel folytatódnak a vizsgák. Évente mintegy 1,5-2 milliárd, összesen legalább 20-30 milliárd forinttal lettek szegényebbek a jogdíjak tényleges tulajdonosai, a hazai és külföldi művészek és más jogosultak az elmúlt 15 évben a nemzeti kulturális alapjavára kötelező elvonás és befizetési kötelezettség eredményeként. Közölte az előadó művészi jogvédő iroda. A jelenlegi kormány a szerzőknek, színészeknek, zenészeknek, artistáknak, táncosoknak és más jogosultaknak járó jogdíjak egy részét a világon egyedülálló módon állami költségvetési eszközzé a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi keretének részévé tette, amivel megkárosította a művészeket, közölte Gyimesi László, az EI elnöke. Mint írták, ezt a példátlan eljárást az országgyűlés több döntésével legalizálta, a jog eszközével elkobozza a szerzői jogosultak jogdíjait. Az elmúlt 15 év alatt a kötelező elvonási és befizetési kötelezettség a közös jogkezelő szervezetekre, így az előadó művészeti jogvédő irodára is hárult. a nemzeti kulturális alap körüli anomáliák mellett az igazságügyi miniszter is minden tőle telhetőt megtett, hogy a jogosult előadó művészeket a számára rendelkezésre álló eszközökkel minél hátrányosabb helyzetbe hozza, míg a felhasználókat a jogdíjak megfizetésének kötelezettsége alól mentesítse, vagy azok mértékét a lehető legalacsonyabb szinten tartsa. Megnyitották a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítást Debrecenben. A tárlaton csaknem 100, többségében debreceni és nagyváradi kulturális eseményt megörökítő fotót tekinthetnek meg az érdeklődők a Kölcsei Központban. Puskás István Debrecen kulturális alpolgármestere azt mondta, a Bihar Press fotópályázat az elmúlt években olyan hagyománnyá vált, amely összefűzi a határ két oldalán lévő megyét, Hajdú-Bihart és Bihart, illetve a két megyeszékhelyet, Debrecent és Nagyváradot. Az alpolgármester köszönetet mondott azoknak a fotóművészeknek és fotóriportereknek, akik dokumentálják az életünket. Zagykó Gyula Nagyvárad polgármesterének tanácsadója jelezte, a debreceni tárlat tükör kiállításaként délután Nagyváradon a várban lévő galériában is megnyitják az ugyanabból a képanyagból összeállított bemutatót. Stefán Tóth István, nagyváradi fotóművész, az Eurofotó Art Nemzetközi Egyesület elnöke felidézte, hogy az általa alapított egyesület szervezésében az elmúlt csaknem fél évszázadban 649 fotóművészeti tárlatot rendeztek. A fotósok 40 éve 1986 óta képeznek hidat Nagyvárad és Debrecen között. A Bihar Press sajtófotó kiállítást pedig 10 éve rendezik meg a két megyeszékhelyen.
Az időjárásról.
Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Tedd le a mérőszalagot. Így szólt Jézus Simon Péterhez, szeretsz-e engem? János evangéliuma 21. fejezet 15-ös vers. Reimer Schulze a következőket mondja, minél lelkiismeretesebbek vagyunk, annál inkább azzal az érzéssel fekszünk le esténként, hogy már megint nem tudtuk kihozni a napunkból azt a bizonyos elérhetetlen 100%-ot. Sok drága szent esik bele ebbe a csapdába, megfosztva ezzel magát az Úr örömétől és attól a békességtől, amely minden értelmet meghalad. Mint hallottunk már bizonyságtételeket Isten legnagyobb embereitől, hozzánk hasonlóan sokuk az önvád mocsarában találták magukat. Mózes méltatlannak és alkalmatlannak érezte magát arra, hogy kiszabadítsa Izraelt Egyiptomból. Hányszor mondta te is ugyanezt Istennek, amikor elhívott valamire? Ki vagyok én, hogy elmenjek? Mózes második könyve 3. fejezet 11-es vers. Azt hiszed, jobban tudod, mint az, aki elhívott? Dávid a Zsoltárokban végig arról beszél, hogy Isten mindenható és mindenütt jelenvaló, és hogy soha nem veszi le rólunk a tekintetét, de aztán önmagának ellentmondva ilyeneket állít magáról. Én féreg vagyok, nem ember. 22. Zsoltár 7-es vers. És elfelejtettek, mintha meghaltam volna. 31. Zsoltár 13-as vers. Illés olyan súlyos depresszióba esett, hogy így kiáltott. Elég most már, uram, vedd el az életemet. Királyok első könyve 19. fejezet 4. vers. Jobb megátkozta a születése napját, mégis azt mondja róla a Biblia, hogy fethetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent. Jobb könyve első fejezet 1. vers. Schulze lelkész így folytatta: az idők végezetéig fenyegetni fog bennünket annak a veszélye, hogy a teljesítményünk alapján mérjük az Isten előtti értékességünket. Én nem vagyok hajlandó az aznapi eredményeimet latolgatva lefeküdni esténként. Inkább azt a kérdést teszem fel magamnak, amit Jézus is feltett Péternek: szeretsz-e engem teljes szívedből, lelkedből, értelmedből és minden erődből? Egyedül ezen a teszten szeretnék átmenni a nap végén. Ez számít leginkább. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.
Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánunk, köszöntöm most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok. Május 5-e kedd van, Isten éltesse Györgyi nevű kedves hallgatóinkat. A György férfi névből származik a nevük. 1764-ben Mária Terézia e napon alapította meg a Szent István rendet. Ma van az esélyegyenlőség napja, valamint a nemzetközi szülésznő és bába nap. 1909-ben e napon született Radnóti Miklós költő, a nyugat harmadik nemzedékének lírikusa. Költészetét az avantgárd, elsősorban az expresszionista öröksége és az új klasszicista verseszmény határozták meg. És 1936-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Lázár Ervin Kossuth és József Attila Díjas író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Ő 2006-ban hunyt el. 1904. május 5-én Jókai Mór író, országgyűlési képviselő, a márciusi ifjak egyike, a nagy magyar mesemondó hunyt el. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorának folytatásában a következő témákkal várom önöket. Ünnepi istentiszteletet tartottak a nemesbéki református templomban május 3-án. Viktorné Kardos Erika lelkész 30 éve szolgál a nemesbéki gyülekezetben, és 10 éve a helyőbábai református egyházközség lelkipásztora.
30 évvel ezelőtt, akikkel együtt indultunk, többségében ők már nincsenek közöttünk. Presbiterek, presbiter házaspár, vagy családok. Nagyon kedves életek, akikre felnéztem, és nagy tisztelettel, szinte szülőként láttam a férfiakat, az asszonyokat, édesapaként, édesanyaként mellettem álltak a családtagokat. Ők már nincsenek, és itt maradtak mégis a gyerekeik, akik nem mentek természetesen el a településről, hiszen tudjuk azért, hogy erről a vidékről szívesen elköltöznek a fiatalok más helyre. 900 fős település Nemesbik, ebből körülbelül 300-350 fő a református gyülekezet, akik magukat annak is vallják, de mi itt mindig igyekeztünk mindenkit ölelni.
Megállíthatatlan a Tiszató lendülete az átrendeződő nyaraló piacon. A Tiszatónál 5 év alatt 35%-kal, 2025-höz képest pedig 23%-kal nőtt a kereslet.
Ha az árak változását nézzük, akkor itt emelkedtek leginkább az árak, de ennek ellenére még mindig a Tiszató az egyik legmegfizethetőbb üdülővezet, és ez nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ilyen népszerű országos szinten is ilyen népszerű nyaralóvezetté váljon a Tiszató környéke. A legolcsóbb és a legdrágább tiszaparti települések 133 000, illetve 500 000 forintos négyzetméter ár között mozognak.
Remélem, felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Merre talál újra téged a szerelem? Forró nyár volt, megégetett emlékedet nekem hagyult. Álmodni sincs már kedvem, folyton téged látlak távol. De csak szállj mi, de csak szállj mi. Mert szúgó habokba léptem, egy másik út talán vár. Nem fér a víz a medárban, a szívnek nincs akadály. Árva madár, mikor látlak, könnyem csordul az arcomon. Kikergettél e világból helyemet, most hol találom? Üszke madár, jobb lesz neked, kalitkádból elengedlek. Hogy bezárjam szerte hulló emlékemet. Te csak szállj mi, te csak szállj mi. Mert zúgó habokba léptem, egy másik út talán vár. Nem fér a víz a medárba, a szívnek
reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Ünnepi istentiszteletet tartottak a nemesbéki református templomban május 3-án. Viktorné Kardos Erika lelkész 30 éve szolgál a nemesbéki gyülekezetben, és 10 éve a helyi bábai református egyházközség lelkipásztora. Ez alatt a 30 év alatt a lelkész megtartotta a gyülekezetet, és a templom is felújításra került. A lelkész köszöntésén túl az édesanyákat is köszöntötték az istentiszteleten. Az ünnepi alkalmon a Cantus Firmus énekkar és a nemesbéki Ne felejts óvoda óvodásai közreműködtek. A riporter Sütő Dávid Pelé Viktorné Kardos Erika lelkészt kérdezte először.
Kedves tiszteltes asszony, hogyan hívta el a szolgálat, hogyan lett lelkész? Egy kicsit ezt meséljük el a hallgatóknak.
Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Mindig jól esik erről beszélni, jól esik visszaemlékezni rá. Azt gondolom, hogy egy nagyon erős, mély elhívás kisgyerek korom óta jelen volt az életemben. Én Megyaszón nőttem fel, a szülőfalu Megyaszó, és a családi házunk a parókia szomszédságában volt, és a szüleim is, a nagyszüleim is természetszerűleg részt vettek a gyülekezet életében, az istentiszteleteken. Engem meg mindenhová magukkal vittek. Nem mondom, hogy ez mindig örömmel töltött el, vagy lelkesedéssel, de ott voltam. És egyszerűen magamba szívtam az ottani lelkületet, hangulatot, az érzésvilág körülvet, körülölelt, és én úgy döntöttem 5. osztályos koromban, hogy lelkipásztor leszek. Ezzel a nagy elhatározással jöttem haza egy jósvafői gyerekhétről, hittanos táborból. Azután persze következtek a kamasz évek, a nehezebben megvívható utak, vagy akadályok. A közeg sem volt feltétlenül elfogadó. Ezzel kapcsolatosan jöttek a gúnyolódások, megszólítások, hogy hát csak nem gondolod magadat bezárni egy ilyen világtól visszafogott helyre, mint az egyház, mint a gyülekezet. Úgyhogy inkább szép csendben maradtam, és így visszagondolva azt is érzem, hogy aki csendben tartja a meggyőződését, a hitét, az elkezd egy kicsit kialudni. Sárospatakra kerültem gimnáziumba az általános iskolai évek után, és a sárospataki gimnázium akkor még állami fenntartású volt. 12-es voltam, végzős diák, amikor 1990-ben az egyház visszavette jogos tulajdonát, a pataki kollégiumot, gimnáziumot, és én akkor még ott voltam 12-esként azok között, akik igyekeztünk zászlót bontani, hogy ránk ne vonatkozzon semmi abból, amit az egyház hozott Sárospatakra, mert azért mi mégiscsak államiban kezdtük, igyekeztünk a magunk jogait kibontani ebben a történetben, és aztán Isten valahogy kicsavarta ezt az ellenállást az én kezemből, vagy ezt a zászlót az én kezemből. Egyre jobban megszólítottak az áhítatok, az istentiszteletek, a régi hívást kezdtem újra hallani. Szembe menve a társaimmal, vagy a szobatársai, gimnazistaként én kollégista is voltam, és nem értették, hogy én miért megyek el az áhítatra. Én miért veszek részt ezeken a lelki alkalmakon? Hát nem úgy döntöttünk, hogy mi lázadunk? És igen, úgy döntöttünk, hogy lázadunk, de Isten az én lázadásomat megtörte, letörte, és eljött az a nagy pillanat, amikor be kellett adni a jelentkezési lapot, nem úgy, mint manapság, hogy elektronikus úton zajlik minden, hanem papíralapon, töltögettük szépen, és én egy nagy mozdulattal ezt a papírlapot áthúztam, és nem adtam be a jelentkezésemet magyar-latin szakra, hanem hazamentem a hétvégén, és bejelentettem a szüleimnek, hogy a régi hívás újra él, és engem Isten a teológiára szeretne hívni, ott szeretne látni, és így indultam el a teológia irányába.
Nemesbiki gyülekezethez hogyan csatlakozott, hogyan került ide Nemesbikre, hiszen ugye a mai alkalom is arról szól, hogy 30 éve szolgál itt.
A teológus éveim alatt végig gyülekezeti szolgálatra készültem. Soha nem volt más irány. Talán egy kicsit még az is bennem volt, hogy nem értettem azokat, akiknek van más elképzelése. Hogy lehet más elképzelése bárkinek is, mint hogy gyülekezetbe megyünk és szolgálunk, és bárhová, és bármilyen körülmények keze, szentül így gondoltam. Nagyon határozott voltam benne. És aztán elérkezett valóban az a pont, amikor, hogy hová is megyek? Ez volt a kérdés. 1996-ban Nemesbikken egy református szeretet otthon is elindult az ő életútján, és akkor az egyházkerületi vezetés olyan lelkipásztort keresett erre a helyre, a megüresedett lelkészi helyre, aki az idősek felé azzal a szeretettel tud fordulni, amit esetleg bennem talán láttak, vagy elgondoltak. Így jöttem én Nemesbikre, és az első utamon azt éreztem, hogy talán már a térképen sem vagyunk rajta, olyan messzire kerültem attól, ahol eddig, Zemplén, Sárospatak, Megyaszó, ez itt Dél-Borsod. A dél-borsodi kemény valóság, és tényleg úgy éreztem, hogy valahol nagyon kiszorultunk a peremekre, és elteltek a hetek, a hónapok, egy év, két év, és azt éreztem, hogy ez a világ közepévé változott. Soha nem akartam innen messzebbre menni, vagy távolabbra menni, más helyre menni. Számomra ez a nemesbiki gyülekezet és a nemesbik település a világ közepévé változott.
A gyülekezetről mit lehet tudni? Itt a 30 év alatt hogyan nőtt, mi történt, hogyan épült, milyen a gyülekezet, hogyan érzi magát tiszteltes asszony itt a nemesbiki gyülekezetben?
De jó lenne arról beszélni, hogy hogyan nőtt. És erről nem tudok beszélni, inkább arról, hogy megmaradt. És ez egy hatalmas nagy dolog. Úgy gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt, akikkel együtt indultunk, többségében ők már nincsenek közöttünk. presbiterek, presbiter házaspár, vagy családok, nagyon kedves életek, akikre felnéztem, és nagy tisztelettel, szinte szülőként láttam a férfiakat, az asszonyokat, édesapaként, édesanyaként mellettem álltak, a családtagokat, ők már nincsenek, és itt maradtak mégis a gyerekeik, akik nem mentek természetesen el a településről, hiszen tudjuk azért, hogy erről a vidékről szívesen elköltöznek a fiatalok más helyre. Itt vannak mégis nemesbikken, maga a falu is csökkent a népességét tekintve 30 évhez képest, bár vannak körülöttünk olyan városok, amelyek nyújtanak munkát az itt élők számára. 900 fős település Nemesbik, ebből körülbelül 300-350 fő a református gyülekezet, akik magukat annak is vallják, de mi itt mindig igyekeztünk mindenkit ölelni. Reformátusokat, katolikusokat, ők még kevesebben vannak, és minden közös. Ha örömünk van, az is közös. Ha bánatunk van, az is közös. Ha programunk van, alkalmat szervezünk, az is közös. Lassan 30 éve szervezzük a gyerektáborainkat itt a faluban, és hatalmas létszámmal, 120 főnél meg kell húzni a határt, mert nem tudunk többre főzni, vagy többet ellátni felelősen. Mindig tele van a táborunk a kisgyerekekkel, nagyobbakkal, felnövő generációkkal, és itt azért nincsen különbség, hogy milyen felekezetből jöhet. Bárki jöhet, az is, aki esetleg nincs megkeresztelve, azért, hogy egy nagy szeretett közösségé tudjunk válni, és így munkálkodni itt ebben a faluban.
30 év szolgálat alatt milyen feladatok voltak itt akár a gyülekezetben, akár a templommal kapcsolatban, itt Nemesbikken, miket kellett elvégezni?
Van egy mondásom, amit magamnak is, másoknak is gyakran ismételgetek, hogy mindig lépésről lépésre menjünk a sorján. Nem is lehetett ezt másképpen, hiszen csőstől jöttek a feladatok. Ha az ember ezek között kapkod és nem találja az utat, akkor talán még a hullámok is elborítanak bennünket. Mindig építkeztünk. Amikor ide kerültem, Romokban volt a parókia, 1997-ben először a parókiát próbáltuk lakhatóvá tenni, 96 őszétől élek itt egyébként a nemesbiki parókián. Aztán hatalmas lehetőség volt 20 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk a templomot, persze most megkezdjük előről, mert látjuk, hogy újra a templom felújítása szorul, mindig megharcoljuk a műemléki voltát, ami országosan védettséget jelent, nekünk meg feladatot, meg sok esetben terheket is ró ránk, hogy ezt a templomot fel tudjuk újítani. És aztán azt is látnunk kell, hogy van itt lelki építkezés, tehát nem csak a fizikális építkezéseket kell figyelembe venni, a fiatalok között, a gyerekek között, az idősek között. Ahogy említettem, 1996-tól a Béter Református Szeretett Otthon is működik a településen, nem gyülekezeti fenntartású az idősek otthona, hanem zsinati fenntartású, de 60 idősnek biztosítunk ellátást. Itt élnek közöttünk ők is, részei a gyülekezetnek. Most már leginkább úgy, hogy mi megyünk be az otthonba, és visszük a szolgálatot, visszük a szeretetünket. Amikor az otthon indult, akkor még valahogy erősebb lakói voltak, és ők jöttek kierősíteni minket a templomban, de ez a kettő így összefonódott. És nagyon teljes képet mutat. Óvoda, sajnos is az iskolánk már nem működik Nemesbikken, mert elfogyott a gyermek létszám abban a tekintetben, hogy ide iratnák a gyerekeiket a szülők. Közel van Tiszaújváros, sok gyermek ott tanult Tiszaújvárosnak az intézményeiben. És akkor rátérnék arra is, hogy itt van a szomszédos Helyőbába, ahova a gyerekeink járnak iskolába. Egy részük persze. 2016-ban történt, hogy a Helyőbábai gyülekezet lelkipásztora más gyülekezetben folytatta tovább a szolgálatát, és Esperes úr akkor rám bízta a Helyőbábai gyülekezetet is. Nagyon féltem a szolgálattól, nagyon féltem attól, hogy hogyan lehet két gyülekezetet ellátni, de megsokszorosta Isten a munkatársakat, az erőt, a figyelmet, a szeretetet, meg mindenféleképpen, és ha szeretet van, akkor az jut mindenhová. Így most már a kicsi Helyőbábai református gyülekezet is itt van a mi szívünkben, és itt van a szolgálatunkban. Nemesbik 30 éve, Helyőbába 10 éve.
Lelkiekben, így végig gondolva, tisztelt asszony, ez a 30, illetve 10 év, ez mit jelent önnek, így a mai alkalom kapcsán? Mi jár most tisztelt asszony lelkébe, szívébe? Mit érez most?
Végtelen nagy hálát érzek, különösképpen amiatt, hogy nem fáradtam meg. Nem azt mondom, hogy fizikálisan az emberrel nem telik az idő, hogy ne telne az idő velünk is, de lelkileg minden nap hoz örömet, lendületet, nem csak új feladatot, nem csak új terhet hoz. az a sok szeretet, ami engem körülvesz, azért én csak köszönetet mondhatok. Nem mindenben tartottunk talán egy úton, vagy láttunk mindent egyformán, de nincs is olyan, hogy ez így alakulna, de minden körülmények között próbáltunk kezet fogni, egy asztalhoz ülni. Nagyon-nagyon erős presbitérium van, Nemesbikken, Helyőbábán is szépen működő presbitériummal együtt dolgozunk. Ahogy mondtam, intézmény van Nemesbikken, Helyőbábán is van egy intézmény, egy hatalmas pszichiátriai otthon, majdnem 400 fővel, ott is van heti rendszerességgel Isten tisztelet. Iskola, óvodák, sok-sok közösség, munkatársi közösség, akikkel kapcsolódunk, az ellátottakon keresztül, akár a Nemesbiki Szeretet Otthon, akár a Helyőbábai Pszichiátria, az ő családtagjaikat is elérjük, megszólítjuk. Én úgy nagyon szeretném, ha tele lennének a templomaink. De én azt hiszem, hogy most leginkább az a dolgunk, hogy a mi hitünket, Istenhez tartozásunkat hitelesen éljük meg azok felé is, akik ma még nem tudnak, vagy nem akarnak templomba jönni, nem rendszeres Isten tiszteletre látogató életek, de feléjük is feladatunk van, feléjük is szolgálatunk van. Pál apostol mondja, hogy mindeneknek mindenévé lettem, egy kicsit így látom a magam életét, szeretek mindenütt ott lenni, szeretem látni azt, hogy összefonódik a szolgálatban a szeretetünk, a szívünk, a kezünk a közösségekkel. Hálás vagyok azért, hogy Isten nem engedte, hogy megfáradjak. Nem engedte, hogy a lendületemet elveszítsem ebben a szolgálatban.
A mai Isten tisztelet hogyan fog kinézni, mi lesz a menete, hogyan képzeljük el, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak?
A mai Isten tisztelet az édesanyák napja alkalmából készül, tehát annak a fő üzenete ez lesz. Legalábbis az a része, ami a televízió képernyőjére kerül. Köszöntjük az édesanyákat, az anyákat, a nagymamákat, szülőket, az anyaszentegyházat is persze, mint egy ölelő közösséget. És amikor azt mondja majd egy mozdulat számomra, hogy ezt már tovább a Duna Televízió nem közvetíti, akkor én szeretném majd megköszönni a gyülekezetnek Nemesbikken a 30 évet, Helyőbábán a 10 évet. Nyilvánvalóan tudom, hogy ők is készülnek azzal, hogy megöleljenek ebből az alkalomból, de ezt már nem szeretnénk majd nagyon hosszúra nyújtani, meg egyébként sem szeretném, hogyha engem ünnepelnének. Ünnepeljük azt, aki minket összetart, Istent. És utána kijövünk a templomból, és a parókia udvaron a presbiterek sátrat állítottak, az asszonyok süteményeket sütöttek, és főztünk, és készültünk, és mindenkit hívunk egy kedves, szeretett vendégségre. Ha úgy tűnik is olykor, mintha végeken lennénk itt, Dél-Borsodban. De a közénk látogatók, hát ha azt érzik meg, hogy nekünk ez itt mégiscsak a világ közepe, ahol az Isten keze szeretete tart bennünket ezen a helyen.
Kik milyen szolgálattal készülnek még itt az Isten tisztelet során kapcsán?
Természetesen mindig szerepelnek az óvodások, hiszen nekünk ők vannak itt helyben. Remélem, hogy nagyon sokan eljönnek közülük, hogy egy kis énekkel, verssel köszöntsék az ünnepelteket, az édesanyákat, illetve nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az egyházkerület Cantus Firmus kórusa Szűcs Sándor karnagyúr vezetésével jelen van közöttünk, és ők lesznek azok, akik szép énekekkel mondanak majd köszöntést. Az ének az mindig szebben köszönt, mint bármilyen próza. Nagyon hálás vagyok azért, hogy vállalták Miskolcról a hosszabb utat, és itt vannak is velünk ünnepelnek.
Rácz Tiborné Gabriellával, Gabi nénivel, a gyülekezet kántorával folytatom az összeállítást. Hogyan kapcsolódott össze, úgymond az életük itt tiszteletes asszonnyal itt a gyülekezetben? Ön hogyan lett itt kántor, illetve hogyan látja tiszteletes asszony, milyen munkát végez a gyülekezetben?
Először is azt szeretném elmondani, hogy amikor a Erika ide került, és itt fog szolgálni, akkor megtudta, hogy én tudok alapból egy kicsit zongorázni. És akkor próbált velem sokat beszélgetni, bár itt az óvodába is sokat találkoztunk, mert ő jár az óvodánkba is, itt tartjuk a hittant, itt tangor harmonikával szoktam kísérni a gyerekeket, és hát rámondtam az igent, készített nekem egy saját kottás, vastag, bőrkötésű kis könyvet, hogy tehát nekem bonyolult volt a balkész kíséret, ugye mivel nem volt otthon zongorám, amint gyakoroljak, hallás után nagyon ment, és szépen megtanultam a zsoltárokat, mindig elkezdtük, és ahogy egyre több, úgy egyre ügyesebb lettem ebben, bár most már 800, nem is tudom hány az énekeskönyvbe, úgyhogy pótoljuk, de most már nagyon ügyesebben megy, mint ahogy régen elkezdtem, Igaz, sokat izgulunk, például május 1-én is voltunk egy esküvőn, és ugye ott is kísérem ezt a szép ceremóniát. Olyankor mindig izgulunk, Erika is, én is, de nagyon szeretek vele együtt dolgozni, nagyon összehangolódtunk. A szeretett otthonba is sokat jártam vele, sőt, helyőbábára is, de aztán amikor jött a Covid, akkor ez úgy lemaradt, és most már csak itt szolgálok, vagy ha nagyobb ünnepek vannak, akkor akár helyőbábára is átvisz. Úgyhogy így zajlik a mi életünk. Felekezetet is váltottam, mert ugye nálam, hát a férjem sajnos már 2010-ben meghalt, 3 gyerek maradt itt velem, és ők mind reformátusok, a párom is. Én Nyéklátházáról kerültem egyébként ide, és úgy éreztem, hogy ha én itt kántor leszek és maradok, akkor én szeretnék református lenni, úgyhogy ezt is Erikával szépen megoldottuk, én is konfirmáltam felnőttként.
Mai alkalom önnek lelkileg mit jelent?
Kicsit izgulós, mert itt az óvodásainkkal igazán most én az óvodásokat fogom csak egy szép anyáknapi dallal majd kísérni, és most a harmóniumot jött egy kántorhölgy Miskolcról, ő fog besegíteni, és így az izgulás egy kicsit kevesebb, hogy jól sikerüljön, de nagyon készültünk rá, megtanultam, kikottáztam magamnak egy szép anyáknapi dalt, és ezt fogják az óvodások majd elénekelni az édesanyáknak.
Mihály Csaba gondnokkal folytatom az összeállítást. Hogyan emlékszik, úgymond a kezdetekre, ugye itt az Isten tiszteleten arról lesz szó, hogy tiszteltes asszony 30 éve szolgál itt. Hogyan emlékszik ezekre a kezdetekre vissza?
30 éve, mikor Erika ide került, mint fiatal. Lelkész, nem mindenkin örült, hogy egy hölgy kerül. Erős férfi lelkészek voltak itt előtte, de hála jó Istennek, hogy ide vezette a sors, be is bizonyította, hogy ettől többet egy férfi nem tud tenni egy közösségért, ami érítő helytáll, szolgál, családjával, mert családi háttér nélkül nem megy a dolog. Nagyon szeretjük a faluba is, ugye még megkapta 10 éve helyőbábát, mert nem tudja, hogy mennyi terhet vállaljon. Hál' Istennek, Isten ad hozzá neki erőt, egészséget, és adja még sokáig.
Hogyan látja gondokként, hogyan, miként épült, szépült a gyülekezet ez alatt a 30 év alatt, amióta tiszteltes asszony itt van?
Sok fejlődésen mentünk át. Először is a parókiát kellett felújítani, lakhatóvá tenni, utána az imatermet, a templom külsőleg megújult, tetőt cseréltünk már 2-szer, most pedig a torony a nagy teher a nyakunkon, át kell fedni, mert az 50 éves bádog unja az életét, úgyhogy ehhez kérünk Istentől erőt, egészséget és áldást.
És lelkiekben ön gondnokként hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, ezt a szép istentiszteltet?
Hát minden vasárnap ünnep nekünk, de ez különösen, hogy egy ilyen szép ünnepséget rendezhetünk 30 éves jubileumra. A harangozónk is 30 éve volt szolgálatban, most nyugdíjaztuk úgymond 90 évesen, úgyhogy nagy örömmel várjuk a mai eseményeket.
Ünnepi istentiszteletet tartottak a nemesbikki református templomban május 3-án. Itt készült Sütő Dávid Peli összeállítása.
Ha nem venném észre,
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Megállíthatatlan a Tisza-tó lendülete az átrendeződő nyaraló piacon. A visszaesés azonban eltérő mértékű különböző nyaraló régiókban. A Tisza-tónál 5 év alatt 31%-kal, a Velencei-tónál 36%-kal mérséklődött az érdeklődés. Tiszafüred különösen erős kivétel, 5 év alatt 35%-kal, 2025-höz képest pedig 23%-kal nőtt a kereslet, miközben az átlagos négyzetméter ár 499 ezer forint volt. Olvassuk az ingatlan.com tájékoztatójában. Abátszalókon 128 eladó ingatlan szerepelt a kínálatban, 356 ezer forintos négyzetméter áron, Poroszlón pedig 105 ingatlan közül válogathatta a vevők 400 ezer forintos átlagáron. A legalacsonyabb árszint Tisza-Dezsen jelent meg, ahol 133 ezer forint volt az átlagos négyzetméter ár. Erről beszélgetünk a szakértővel. Menthetetlenül közeledik a nyár, és ilyenkor már a vakáció eltöltésének lehetőségén gondolkozunk. Köszöntöm Balogh Lászlót, az ingatlan.com gazdasági vezető szakértőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Itt Észak-Magyarországon, Miskolcon nekünk igen közkedvelt a Tisza-tó, azért is, hiszen a Tisza-tó északi, északkeleti része az még Borsod-Abay-Zemplén megyéhez tartozik. Mi a helyzet ezen a területen?
Érdekes látni, hogy mi megy keresztül Kelet-Magyarország egyik legkedveltebb üdülő övezete, és ez nem csak már egy regionális üdülővezet a Tisza-tó, hanem országos szinten eredményeket produkál. Ez azért érdekes, mert klasszikusan mindig a Balaton és esetleg a Velencei tó az, amivel az üdülő piacokat azonosítják az ingatlan szektoron belül, de az elmúlt néhány évben mind keresleti, mind pedig kínálati oldalon a Tisza-tó nagyon szép és megsüvegelendő eredményeket tett le az asztalra. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor 2021 tavaszán, amikor a Covid tombolt Magyarországon, szinte minden üdülővezet rendkívüli módon népszerűvé vált, részben azért, mert akkor az emberek külföldre se tudtak elmenni nyaralni, emiatt pedig a belföldi lehetőségek felértékelődtek, ráadásul a home office, a természet közeli lokációk szintén népszerűvé váltak az ingatlan vásárlók körében. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban 40-50%-kal nőtt a kereslet az eladó nyaralók iránt, vagy a tóparti lakások és házak iránt. Azóta viszont 50-60%-kal csökkent például csak a telefonos érdeklődések száma a Balaton környékén, azt követően pedig folyamatos csökkenésen megy keresztül a legtöbb üdülővezet, viszont a Balaton és Velencei tóhoz képest ez a visszaesés a Tisza-tónál volt a legkisebb. Sőt, tavaly tavasszal még volt egy kisebb élénkülés is, ami leginkább az állampapírból kiszálló befektetőknek volt köszönhető. Ez a Tisza-tónál volt a legnagyobb, hiszen 2021-ről 2025-re több mint harmadával nőttek a telefonos érdeklődések az eladó lakóingatlanok és üdülők iránt. Ami viszont látszik, hogy a kínálat is jelentősen nőtt, szinte megduplázódott 5 éves viszonylatban a Tisza-tavon, és ami még érdekes, hogy ha az árak változását nézzük, akkor itt emelkedtek leginkább az árak, de ennek ellenére még mindig a Tisza-tó az egyik legmegfizethetőbb üdülővezet, és ez nem kis mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ilyen népszerű, országos szinten is ilyen népszerű nyaralóvezetté váljon a Tisza-tó környéke.
Na hát említsünk néhány települést, vagy néhány négyzetméter árat. Milyen most a kínálat?
A legolcsóbb és a legdrágább tiszaparti települések 133 ezer, illetve 500 ezer forintos négyzetméter ár között mozognak. Ezek közé tartozik Sarud, illetve Tiszafüred, valamint Abátszalók. Gyakorlatilag Tiszaföld és Abád Szalóka két zászlós hajója a Tiszató nyaralópiacának, de még itt is kevesebb, mint fele annyiba kerül egy nyaraló, mint amennyit a Balatonon kellene ezért fizetni.
Azt is tudjuk, hogy nagy-nagy fejlesztések történtek, akik rendszeresen járnak oda. Egyrészt az infrastruktúrális fejlesztések, a tájnak a környezete, a rengeteg természeti ösvény, amit kialakítottak, és a rengeteg kulturális program, mert nyilván, hogy ez is befolyásol egy területet.
Igen, a nyaralóövezetek népszerűsége az a közhiedelemmel ellentétben nem csak a tavon múlik. Tehát nem csak a Balaton nem csak azért annyira népszerű és elérhető, és nem csak azért mondjuk azt, hogy Budapest után az egyik legközkedveltebb lokáció, ahova az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő, sőt onnan kívül is, mert a Balaton kiterjedése igen nagy. Ehhez az is szükség volt, hogy az évek során, vagy pontosabban az évtizedek során olyan infrastruktúra épüljön ki a magyar tenger köré, ami ki tudja szolgálni a környéken felmerülő igényeket. Most a Tiszatónál ugyanezt látjuk, tehát az mindenképpen egy erőssége a tiszatavi nyaralóvezetnek, hogy autópályán szinte mindenhonnan megközelíthető, gyakorlatilag az ország határon belülről ugyanúgy, mint például az országhatáron túlról Szlovákia irányából. Ezen felül pedig a tó környékén zajlott infrastruktúrális beruházások nem csak az ott szabadidőket eltölteni kívánóknak kínált többlet program lehetőséget, vagy vonzó feltételeket, hanem ezen keresztül közvetve az ott található ingatlanok árát is megemeli, hiszen, vagy értékesebbé teszi, hiszen hogyha többen tudnak jönni, és többen jönnek szívesen eltölteni ott az idejüket, az például a Tiszató környékén található panziók üdülő kihasználtságát javítja, ha pedig többen érkeznek egy környékre, hogy szállást foglaljanak, akkor ez közvetett módon, vagy hát közvetlenül is az ingatlanok értékét növeli.
És megadatott az a lehetőség is, ugye, ami a Balaton környékén és a Velencei tó környékén is adott, hogy körbe lehet biciklizni a tavat. Gondolom, hogy ez is sok mindenkit vonzhat.
Igen, a biciklis programok népszerűsége az szerte az országban egyre nyilvánvalóbb és egyre inkább meghatározó. A Tiszató sem kivétel ez alól, hiszen egyrészt sok esetben már a nagyvárosokban is egyre népszerűbb a kerékpározás. A Tiszató környékén elkészített és felújított kerékpárutak pedig gyakorlatilag az üdülővezetek körében is ezt a népszerű sportot élvezhetővé teszik gyakorlatilag minden korosztály számára.
Ez tehát a Tiszató számokban. Most egyetlen mondatot kérnék befejezésképpen, ugye itt a választások miatt nagyon bizonytalan időket élünk. Hogyan hat ez az ingatlan piacra?
Valóban 2026 tavaszán érezhető egyfajta elbizonytalanodás, érezhető egyfajta iránykeresés a lakáspiacon, mind az eladói, mind pedig a vevői oldalon. Ez teljesen természetes, hiszen az elmúlt évek elég gyilkos tempót diktáltak a lakáspiacon, legalábbis, hogyha például az árak emelkedésének az ütemét nézzük, ami 2025-ben Európa bajnokká avanzsálta Magyarországot ebből a szempontból. Ez a növekedés, ez az élénkülés pedig magával hozza azt, hogy az intenzív időszakok után vannak megpihenő időszakok is. Ugyanakkor azért azt lehet mondani, hogy ez idő alatt is történnek dolgok az ingatlanpiacon. A 3%-os hitel főleg az alacsonyabb lakásárakkal rendelkező környékeken továbbra is nagyon népszerű, és nagyon komoly mozgatórugó, hiszen Magyarországon a lakásvásárlók többségéhez hitelre van szükség, és a kiadott lakáshitelek 60-70% az otthonstartós hitel. Tehát ebből a szempontból ez még mindig lendületben tartja valamelyest az ingatlanpiacot, de ez a lendület már korán sem akkora, mint amit láttunk az előző év tavaszán, vagy éppen az előző év őszén, amikor például az állampapírból kiszálló befektetők diktálták a tempót az ingatlanpiac keresleti oldalán, vagy ősszel, amikor az első lakásvásárlók hosszú évek után ismét nagy számban jelentek meg az ingatlanpiacon. Nagyon sokan most kivárnak, megvárják, hogy milyen irányba fordulnak a dolgok az ingatlanpiacon, mik lesznek majd az új felálló kormány ingatlan szektort érintő döntésé, mert ez nagyjából segíti majd őket, hogy kiszámítható keretek között hozzák meg azokat a döntéseket, amik viszont folyamatosan érlelődnek. Nagyon érdekes azt látni, hogy az idei április egyébként ellentmondásos volt abból a szempontból, hogy a húsvéti ünnepek, illetve a választási időszak is elnyomta a bélyegét a 2026-os áprilisi keresletre. A húsvét és a választások napja gyakorlatilag január 1-e után az idei évnek az egyik leggyengébb időszakát hozták. Nem véletlen, hogy amikor két ilyen keresletet visszafogó esemény sorozat is történik az országban, akkor ez a lakáspiaci forgalomra is rányomja a bélyegét. És azt is érdekes látni, hogy bár a hónap második felében egyre többen érdeklődtek, egyre többen keresték fel például az ingatlan.com oldalát, hogy tájékozódjanak, böngészenek, informálódjanak vásárlóként, vagy éppen bérlőként az eladó, illetve kiadó ingatlanokról, a telefonos érdeklődések száma mégis csökkenés mutatott ugyanebben az időszakban, havi összevetésben, tehát ez azt vetíti előre, hogy az emberekben ott van a vágy, hogy vásároljanak, ott van a vágy, hogy tájékozódjanak, viszont a döntéseket egyelőre még halogatják nagyon sokan. Ez pedig azt vetíti előre, hogy ez a fajta elhalasztott kereslet előbb-utóbb majd konkrét adásvételekben is bepótolják majd a potenciális vásárlók.
Köszönjük szépen a rendszeres tájékoztatást Balogh Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének. Jó munkát kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ez volt az Európa Rádió kontinentális reggeli című magazinműsora május 5-én, kedden. A szerkesztőműsorvezető Béli Katalin köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata zárja az órát. Viszont hallásra, szép napot kívánok mindenkinek!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 5. fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kérdés hangzik Jézus ajkáról a 38 éve beteg ember felé. Érdekes kérdés ez. Természetes, hogy akar. 38 évig feküdni egy hordágyon nem kérdés, hogy meg akar gyógyulni. Ez az ember a hordágyon fekve várta, hogy a víz felbuzogjon. Időről időre angyal szállt le a gyógyvízű tóra, és ilyenkor a víz buzogni kezdett. Aki ilyenkor elsőként lépett a vízbe, meggyógyult. Jézus ide jön a Betesda tavához, és meglátja a 38 éve beteg embert. És azt is látja, nincs embere, vagyis nincs, aki segíthetne rajta. Isten is azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. Itt azonban az ember mondja, nincs emberem. Remélem, nincs senki a családunkban, a gyülekezetünkben, aki ezt mondaná, nincs emberem. Remélem, van emberünk, aki segít rajtunk, vagy éppen mi vagyunk az az ember, aki segítünk másoknak. Aztán Jézus tovább kérdez, akarsz-e meggyógyulni? Jó kérdés, mondanánk. Különösen azok kapják fel a fejüket, akik krónikus betegségben szenvednek. Viszont, ha jól meggondoljuk, ez egy nagyon komoly és szeretetteljes kérdés Jézus részéről. Ő jól látja ezt az embert, ezért kérdezi meg a beteget, hogy tulajdonképpen mit is akar, mit szeretne. Ma talán tőled is ezt kérdezi Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e egészséges lenni? Lelkileg. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.